Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt megnyitnánk az igét, szeretnék egy kis előszót mondani a bibliai szakaszhoz, mert története van. Pár héttel ezelőtt, illetve most már lehet, hogy egy hónappal vagy bő hónappal ezelőtt egy vidéki kis gyülekezetbe szolgáltam, és nagyjából az volt a lényege az ige szolgálatnak, hogy minden igével él az ember, ami Isten szájából származik. Mindazzal, amit a Jóisten közölt velünk, azzal élni kell. És arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ne csak olyan bibliai szakaszok kerüljenek elénk, amiket úgy szeretünk. Én nagyon szeretem a Mátét, vagy a Lukácsot, vagy a Jánost, hanem az Biblia egészével foglalkozzunk. Ne legyenek ilyen fehér foltok a számunkra, hogy ó, hát én ezt még nem olvastam. Ó, hát nekem ez nem mond semmit, ez olyan kis szürke. Tudom, hogy természetes dolog, hogy vannak hozzánk közelebb álló szakaszok, de olyan ne legyen, ami úgy nagyon a periférián van, és nem élünk vele, mint kenyérrel. És aztán az történt, hogy eltelt 2-3 hét, és járunk egy biblia körbe, ahol mi a KT-t vesszük át, KT-nak a nyomdokain haladva vesszük át a biblia ismeretet a hölgyekkel, és mondta a hölgy, hogy ő legközelebb nem ennek a tematikája szerint szeretne haladni, hanem ha megtennénk, hogy erről vagy arról az ige szakaszról beszélünk. És akkor megnéztem ezt az ige szakaszt, hát nem egy olyan területe volt a Bibliának, ami számomra egy ilyen félreeső, kicsit árnyékban maradt része. És milyen jó volt aztán, hogy ezzel tudtam foglalkozni, mint hogyha Jóisten azt mondta volna, hogy na most akkor mutasd meg, hogy amiről beszéltél a gyülekezetben, az élő, létező valóság. Fel lehet fedezni új igazságokat, és az árnyékból elő lehet hozni a világosságra a Bibliának olyan szakaszait is, amivel te eddig nem foglalkoztál. És ezt az igét szeretném most számotokra felolvasni, és közösen gondoljuk át. Ez pedig a 6. Zsoltár. Kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, az legyen kedves elővenni. Egy rövid Zsoltár egyébként, nem egy hosszú, mindössze 11 versből áll. És így szól a 6. Zsoltár. Látom, hogy van, aki elektronikusan követi, azt is megvárom, amíg beáll. Tehát a 6. Zsoltár. Így szól tehát az ige. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint, Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és Te, ó Uram, hol vagy? Térj vissza, Uram, mensd ki lelkemet. Segíts meg engem kegyelmedért. Mert nincs emlékezés rólad a halálban. A sírban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem fekvőhelyemet. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatom miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen. Ezt a Zsoltárt kérte, vagy ezt a Zsoltárt is kérte a hölgy. Mielőtt egy kicsit jobban belemélyednénk ebbe az igébe, egy kis pici bevezetőként gondoljuk át, hogy ki is a szerző. Milyen életút van Dávid háta mögött. Mikor írhatta ezt a Zsoltárt? Ti emlékeztek rá, hiszen látom, hogy bibliaismerők vannak most a soraink között, hogy Dávidnak legalább 2 nagyon nehéz élethelyzete volt. Az egyik élethelyzet, amikor Saul elől menekült. Még fiatal volt, ugye, még nem volt hivatalosan beiktatott király, de már az Úr felkentje volt, és menekülnie kellett az irigységben és ellenségeskedésben leledző előző király kezei elől. Futott Dávid, emlékeztek, erdőn, sziklákon, barlangon keresztül a filiszteusok földjéig. Hát nem volt egy pihentető időszak számára. Mindig attól félt, hogy egyszer csak el kell vesznem Saul keze által. Egyszer csak végem lesz. Lehet, hogy ebben az időben írta ezt a zsoltárt. De volt egy második nagyon nehéz élethelyzete is, ez már idős korában. Biztos emlékeztek, hogy melyik ez. Emlékeztek rá? Így van, amikor a fia elől menekült, ugye Absalom elől. Absalom elől, ez se volt egy könnyű dolog a számára. Mindjárt meglátjuk, hogy mennyire volt ez nehéz az ő számára. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor írta, én a magam szempontjából, én erre az utóbbira gondolok, mert ilyeneket ír a zsoltárban, hogy könny hullatással öntözi az ágyát, vagy többes számban beszél arról, hogy az ellenségei majd meghátrálnak, tehát több komoly ellenségre lehet gondolni, de nem is ez a lényeg, hogy mikor, inkább az, amit ez a zsoltár hordoz mondani valóként. Nézzük meg az első kérdésünket, az első gondolatunkat, hogy tulajdonképpen miről szól ez a zsoltár. Én nagyon jónak találom a gyakorlatot, hogy amikor elolvasok egy zsoltárt, akkor megfogalmazom magam, hogy ez tulajdonképpen miről szól. Én így fogalmaztam meg, nagyon egyszerű ugye a gondolat, hogy segítségül hívás nehéz élethelyzetben. Ugye látjátok, hogy a zsoltárok alatt van egy pici összefoglaló, ez vagy jó, vagy nem jó, vagy fején találja a szöget, vagy nem. Célszerű, hogyha magunknak fogalmazok meg, hogy miről szól, ez egy segítségül hívás nehéz helyzetben. A második gondolat pedig, hogy mennyire nehéz ez a helyzet. Mennyire nehéz ez a helyzet. Mert sok nehéz helyzet volt Dávid életében is, azért voltak benne nehézségek ezeken kívül is, a mi életünkben is sok minden lehet, de mennyire volt nehéz ez a helyzet. Nézzétek meg a 6. verset, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a sírban kicsoda dicsőít téged. Hát Dávid itt halni készült. Dávid itt úgy gondolta, hogy neki nincs tovább, neki vége van, vagy testileg végzi ki, ugye a lázadó fia utoléri őt, mert éppen menekülőben van, utoléri és elpusztítja, vagy azokban a lelki nehézségekbe fog belepusztulni, amik ezzel jártak, ezzel a lázadással. Mi is történt? Ahogy itt Böbben nagyon helyesen említette, a saját családjából támadt ugye a tűz, a saját fia. Nem csak a királyságot akarta elvenni tőle, hanem ugye Dávidot elpusztítani, hiszen amíg ő él, addig nem lehet hivatalos király. Fellázadt és el akarta pusztítani. Emlékeztek, hogy volt még egy nagyon nagy ellensége Absalomon kívül. Ki volt az, aki átállt, úgymond az új király oldalára, és akitől Dávid nagyon félt? Akitófel. Akitófel. Az se volt akármi. De Akitófel tanácsától nagyon fél Dávid. Ugye egy olyan bölcs valaki volt, akinek a tanácsát általában megszokták fogadni, és bejön. Mondta, csak ez ne valósuljon meg. Ez már a második nagy ellensége. Absalom, Akitófel. És Dávid azt gondolta, hogy vége van. A többség átpártolt Absalom oldalához, a túlerő az ő oldalán van. Menekülnie kell, itt vége van. Szeretném azért, ha ez a zsoltár egy kicsit hozzánk közelebb kerülne. Mi nem vagyunk királyok, mi nekünk más élethelyzetünk van, de előállhat valami hasonló élethelyzet a számunkra? Előállhat? Látom a bólogatást, hogy előállhat, ugye? Még ma esetleg nyugalomban vagyunk, de holnap. Jöhet egy nagy betegség, már is az életünk veszélybe kerül. Lehet egy családi probléma, szinte ahova megyünk, azt látunk. Szinte ahova fordulunk, azt látunk már, mint a mi részünkre, azt látom, hogy a férje a feleség ellen, a feleség a férje ellen, a gyerek a vagyont akarja, meg a házat adják el, meg osszák szét. Olyan pillanatok alatt meginoghat a lábunk alatt a talaj, hogy azt mi nem is gondoljuk. A munkahely, mondjuk itt már egy picit idősebbek vagytok, de akik dolgoznak. Lehet egy olyan főnök a nyakukba szegényeknek, vagy a nyakunkban, mert azért van, aki még dolgozik, hogy az ember itt tényleg azt mondja, hogy én ebben belepusztulok. Hát ez szívja a véremet. Igen hamar hasonló helyzetben találhatjuk magunkat, mint Dávid, hogy szinte azt kívánja az ember, hogy lépjek már ki ebből a kapcsolatból, vagy helyzetből bármiként. Ugye nemrég hallottam a hírekben, hogy egy, most nincsenek itt a gyerekek, ugye elmondom, de talán ti is hallottátok, hogy az iskolában addig szekáltak egy gyereket, amíg öngyilkosságba esett bele, vagy csúszott bele. Pedig csak 10 éves volt, de addig piszkálták, és addig bántották, amíg úgy gondolta, hogy ebből a élethelyzetből kilép. Szóval nagyon hamar előállhat a mi életünkben is az, hogy a végletekig meg vagyunk próbálva. Hát ilyeneket ír, könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Megháborodtak csontjaim. Szemem a bánattól elbágyadt, és megvénhedett. Szóval mintha egy kicsit úgy elmegy az ereje az embernek, és elfogy az ereje. Azonban mi okozta Dávidnak a legnagyobb fájdalmat? Beszéltünk a fia lázadásáról, a legnagyobb bölcsnek a szembefordulásával, aki nem mellesleg az ő feleségének a nagyapja volt, Betsábénak a nagyapja, Akitófel. Tehát ez már a második családtag. De nem ez okozta a legnagyobb fájdalmat Dávidnak, ami miatt a halált várta. Mi okozta a legnagyobb fájdalmat? És mi okozhatja számunkra is a legnagyobb fájdalmat mindezek fölött? A 6. vers azt mondja, bocsánat, a 4. vers második felé és az 5. vers eleje, lelkem is megháborodott, és te, ó Uram, hol vagy? Térj vissza, Uram! Saját tapasztalatomból is merem mondani, hogy az ember legnagyobb fájdalmát az okozza, amikor megszakad az ember és Isten közötti kapcsolat, amikor úgy érzed, hogy el vagy hagyva, hogy elfordult tőled a mindenható. Ez a legnagyobb fájdalom, és Dávid is azt gondolta, úgy érezte, hogy ő egyedül van. Nem csak ember hagyta el, hanem az Isten is. Te, Uram, hol vagy? Hát megszoktam, hogy itt vagy velem, de most hol vagy? Térj vissza! Mert belepusztulok, hogyha te is elhagysz és elfordulsz engem. Még ez is tetézi az én nyomorúságomat és magányomat. Eddig itt voltál velem, kézen fogva jártunk, és most nem vagy itt. Térj vissza, ó Uram! Valaki ebbe már belehalt. Valaki már ebbe belehalt, hogy az Isten elhagyta. Emlékeztek rá? Ez Jézus Krisztus. Ez Jézus Krisztus volt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ebbe bele lehet pusztulni. Tegyük fel a következő kérdést, hogyha ez a helyzet meglep bennünket, hogy úgy egyedül érezzük magunkat, hogy Isten is elhagyott bennünket. Ha ez a magány úgy meglep, és a végletekig kiszívja az erőnket, mit tegyünk? Nagyítsuk ki most egy picit ezt az élethelyzetet, hogyan lehet visszaszerezni az Istennel való élő kapcsolatot, ami vagy azért szakadt meg, mert bűnösök vagyunk, vagy azért szakadt meg, mert azt gondoljuk, hogy nem vagyunk tiszták az Isten előtt. Hogyan lehet ezt a kapcsolatot újra elevenné tenni. Teljesség igénye nélkül szeretnék néhány kilométer követ csak megemlíteni ti előttetek. Az első az, amikor önvizsgálatot tart az ember. Ez az első lépcsőfok, hogy visszaszerezze az Istennel való kapcsolatot az ember. Meg kell magunkat tükör előtt vizsgálni, hogy most jogos ez az állapot, ez tényleg én bűnös vagyok, valami rendezetlenség van az én életemben, vagy nincs ilyen. Milyen jó, hogyha naponta önvizsgálatot tartunk, ugye? Milyen jó, hogyha ezt naponta cselekesszük. Önvizsgálat. Leltárt csinálni. Szembesíteni magunkat a dologgal. És mérlegre lehet tenni, hogy jogos, vagy nem jogos ez a magunkra hagyatottság. Rendezetlen, vagy nem rendezetlen az én kapcsolatom az élő Istennel. A második lépcső, vagy a második pont pedig rendezni, hogyha van valami rendezni való. Lehet rendezni a dolgainkat. Isten kegyelmet kínál. De én megmerem nektek kockáztatni, hogy sokszor ez a legkönnyebb, Istennel rendezni a dolgainkat. Bele tudok kapaszkodni az ő kegyelmébe az eddigi tapasztalataim által. De milyen nehéz emberrel, milyen nehéz emberrel rendezni. Én azt veszem észre, hogy sokszor itt csúszunk el, hogy még csak a Jóisten előtt elmondjuk, hogy hát ez nem volt jó, vagy az nem volt jó, hát bocsánat, de ember elé állni, szembenézni vele, és azt mondani, hogy ilyen voltam, olyan voltam, bocsáss meg ez. Miért nehéz ez? Mert ebben van egyfajta megalázkodás, nem? Nekem meg kell alázkodni a másik előtt. Elismerni, hogy ilyen volt. És bevállalni azt a kockázatot, hogy a másik esetleg ezzel visszaél. Nem tudom, hogy voltatok-e ilyen helyzetben, de nem egy ilyen, igen, de nem úgy fogadja, ahogy én gondolom, ahogy keresztényi lenne, hogy igen, hát akkor te is ember vagy, én is ember vagyok. Ez ma messze nem biztos, hanem lehet, hogy visszaél vele. És megaláz. Ugye ezt nehéz bevállalni, ezt nagyon nehéz bevállalni, de ha ezt nem tesszük, akkor még mindig rendezetlen állapotban vagyunk. Még mindig rendezetlen. Hiába mondtam el a Jóistennek, hogy ebben hibáztam, vagy abban hibáztam. Ha én a másikkal nem rendezem le, akkor megrekedtem ebben a bűnrendezésben. Akkor még nem vagyok tiszta az Isten előtt. Leltározzatok, testvérem, leltározzatok feltétlen. És mondanék egy harmadik dolgot is, az Isten ígéreteiben való bizakodás. Az Isten ígéreteiben való bizakodás, amely a bűnösnek szól, az elesettnek, a magára hagyottnak, a gyengének. De amit még ki akarnék emelni ezen kívül, azt legyetek kedvesek a Szentírásban még megkeresni Jób könyve 36. fejezete 21. versét. Ez csak pár oldallal van visszább, mint a Zsolt, vagy előrébb, mint a Zsoltárok könyve. Csak pár oldalt kell lapozni. Jób könyve 36. fejezet 21. versét szeretném olvasni. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Még egyszer felolvasom, aki esetleg még nem találta meg az elektronikus oldalon. Tehát Jób 36.21. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Mi leselkedett még Dávidra? Mi leselkedett még Dávidra? Itt milyen veszély? Sátán abba az utcába akarta belevinni, hogy te old meg úgy, ahogy te akarod, ahogy te gondolod, a te erődből. Emlékeztek, hogy mi volt az első próba Dávidnak ebben az élethelyzetben? Valaki jött és azt mondta, te vérszopó ember, Sémei. Emlékeztek? Menekül a király, menti az életét és egy kis csapat vele, és erre jön valaki, azt mondta, eljött az időm, most törlesztek neki. Te ilyen, te olyan, te amolyan. És az ördög elkezdte sugni, mint mindannyiunknak. Ebből a helyzetből úgy vághatod ki magad, hogyha ezt az embert lemészárolod. Állj bosszút, te vagy az Isten felkentje. Vess véget ennek a megalázó helyzetnek, még ez is jön. Ugye jött a katona is, hogy hát oldjuk meg ezt a helyzetet fegyverrel. És Dávid azt mondta, hagyjátok. Ugyanebben a helyzetben nem vagyok bűnös és hibás, de volt, amikor igaz, volt olyan élethelyzetem, amikor igaz volt, amikor Betsábét elcsábítottam és a férjét megöltem. Hagyjátok, ne némítsátok el fegyverrel. És emlékeztek, amikor Absalon már a közelében volt, akkor milyen parancsot adott Dávid? Azt a parancsot adta, hogy mindenképpen ezt a lázadó, arcátlan, gonosz fiát, ezt tüntessék el ellene, előle? Nem ezt a parancsot adta. Ugye? Hogy mondod, Böbe? Kiméljétek. Kiméljétek. Csak a fiamat ne. Ne erővel oldjam meg ezt a helyzetet. Ne én vágjam ki magamat ebből az élethelyzetből, hanem az Istenre bízta a dolgát. És még mindig van egy fokozat, ami szükséges ahhoz, hogy tiszták legyünk az Úr előtt, és a kapcsolat helyreálljon. Az utolsó ilyen, majdnem az utolsó verset szeretném nektek idézni, Róma 12:14. Róma 12:14, egyetlen vers. Így hangzik, áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Könnyű parancsolat ez? Az emberbe az igazság érzet ott dohog, nem? Hogy bárcsak ő is kerülne nehéz helyzetbe, és tudná meg, milyen az, amit most nekem okozott. Az Isten valahogy büntesse meg, ki sem merjük talán ezt a szót magunkban mondani, de milyen jó lenne, ha valahogy megérezni, hogy milyen rossz neki. Ez is átok. Áldjátok őket, és ne átkozzátok. Nem tudom, hogy ebben van-e valamilyen élettapasztalatotok, de ehhez tényleg a Szentlélek segítsége kell, hogy aki bennünket nehéz helyzetbe hoz, akár végletekig, bárki, amilyen kiszolgáltatott helyzetben is visszaél vele, azt áldjuk. Mit jelent ez az áldás? Hogy bárcsak a Jóisten meg tudja változtatni a látásmódját. Bárcsak minden nehézség kikerülésével, ne kelljen neki a legmélyebbre menni, ne kelljen a Jóistennek büntetésként felébreszteni őt. Ugye mi pont fordítva szoktuk nézni. Kerüljön nehéz helyzetbe, és térjen magához. Kapjon magához, hogy jaj, hát hol járok. Mi így szoktunk gondolkozni. Fordítva kell. Bárcsak minél kevesebb szenvedés által térne magához, és jutna belátásra. Áldjátok azokat, és ne átkozzátok. Dávidtól is elvárta ezt a Jóisten. Ne átkozd. Ne kívánj neki rosszat. Ne kívánj sémeinek rosszat. Ne kívánj Absalonnak rosszat. Hanem áldjad őket. Hol találjuk ezt a Szentírásban? Mármint ebben a Zsoltárban. Úgy beszélgettünk róla, és sokat is gondolkoztunk róla, hogy a 6. Zsoltár, ugye honnan mi elindultunk, az hol változik meg? Mert szinte varázsütése más hangot kezd el a Zsoltár író a Zsoltár második részében. Ugye az elején itt idéztem nektek ezeket a verseket, hogy könyörülj rajtam, ellankadtam, megháborodtak csontjaim, lelkem is megháborodott, elfáradtam sóhajtozásomban, szemem a bánattól elbágyadt, stb. És nézzétek meg, hogy a 9. vers második felétől meg így folytatja, mert meghallgatja az Úr az én síralmam szavát, meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Hát hol van ebben az ok? Hol van ebben a megváltozásnak, a hang megváltozásának az oka, ami kiváltja ezt? Találtok valami ilyet?
Élettapasztalat.
Igen, nyilván ez is így van. De az igében leírva én úgy gondolom, hogy ez a fél mondat tartalmazza itt a benne lévő változásnak a gyökerét, ami az első 8 vershez képest, ugye a szembetűnő változás, amit nem idéztem, direkt kihagytam. Bocsánat. Távozzatok tőlem, mind ti bűncselekedők. Távozzatok tőlem, mind ti bűncselekedők. Ez vajon csak annyit jelenthet, hogy hát most engem üldöznek, ugye a gonoszok, látom, ingatod a fejedet, ugye itt nem csak arról szól, hogy megmentse az életét, hogy távozzon tőlem most mindenki, aki engem üldöz, és hát gonoszt forral ellenem. Én azt gondolom, hogy ez a félmondat arra vonatkozik, amiről itt beszéltünk, hogy Dávid elhatározta, hogy ő az életét csak az Istenre bízza, és semmi olyan eszközzel nem él, ami az Isten szerint tisztátalan, bűnös, emberi indulatból fakadó, vagy erőből fakadó. Távozzatok tőlem, mind ti bűnt cselekedők. Én húzok egy falat, húzok egy vonalat. Azért tartok most itt egy picit tartózkodok tovább, mert ez annyira kísért bennünket, nem? Hogy valahogy kiverekedni magunkat a szorult élethelyzetből. Annyi mindent hallunk, járunk iskolákba, beszélgetünk pedagógusokkal, hogy milyenek a kollégák, milyen ez, milyen az, és ugye van, amikor visszatudnának vágni, vagy visszavágnak. Lehet, hogy a ti kezetekben, a mi kezünkben is van olyan, amikor, na, most én megmutatom. Velem te ilyen voltál, nem mehetek szabadságra? Vagy ez az, akkor én is betartok. Majd megtanulod. Csak a javadra, persze, ugye? Csak a javadra. És Dávid itt húzott egy vonalat. Távozzatok tőlem, távozzon tőlem mind a bűn. Én lehúzom ezt a falat. Én nem nyúlok olyan eszközökhöz, amivel magamat tudom megszabadítani. Az Isten fog megszabadítani. És nézzétek meg, akkor legördült a válláról a teher. Mert meghallgatja az Úr az én síralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet. Elfogadja az Úr az én imádságomat. Elfogadja az imádságomat. Ez a visszaigazolás. Így tudja elfogadni az imádságomat. Ha távozik tőlem, és a közelemből, a szívemből minden bűn, amivel kísért az ördög, amivel megpróbál elszakítani az Istentől. Ne felejtsétek, a Jób könyve, ugye Jób könyvéből idézett ige így szól, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a gonoszság, a szenvedésnél jobban szereted, ugye? Vagy hogy is volt egy pillanat, Jób 36-21. Azt hittem, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál, nyomorúság szó nem jutott, a nyomorúságnál jobban szereted. Az ördög ebbe az utcába akar bevinni bennünket, ne hagyjátok. Mert akkor nem tudja a Jóisten meghallgatni az imádságotok szavát. De ha eltávoztok a gonosztól, akkor igen. És van még itt egy vers, megszégyenül majd, és igen, megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen. Mit kezdjünk ezzel a bibliai verssel? Úgy megszoktuk talán, hogy a Zsoltárok végén ott van egy valami nagyon dörgedelmes átok. Hogy majd a gonosz, aki nem tér meg, annak a végén majd ilyen és ilyen lesz a sorsa. Emlékeztek rá, nagyon sok a átok Zsoltár. Ugye az Isten majd ítéletet tart, és kiírtja, és ez lesz, és az lesz, és amaz lesz. Most itt ennek a Zsoltárnak a végén miért így írja? Nincs ilyen. Hanem azt mondja, megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen. Itt Dávid most nem az itt végső nagy ítéletre tekint, hanem arra, amivel minden bűnösnek szembe kell nézni, már itt ezen a világon. Az megszégyenüléssel. Itt kétszer írja, megszégyenül majd, és a végén is, hogy megszégyenülnek hirtelen. Kedves testvérek, az Isten igazságos is. Nem engedi, hogy az, aki bűnt cselekszik, aki a másikkal gonoszkodik, aki a másiknak árt, az megdicsőjön. Valahol, valamilyen módon szégyenbe kerül. Valamikor tükörbe kell nézni. Valamikor lelepleződik önmaga előtt. Nem csak a legvégén, a történelem legvégén, a végső ítéletnél. Már itt is. Hogy így mondjam, az élet forgatagában is megszégyenül. Szeretnék két ilyen élethelyzetet idézni az igéből, ahol ez annyira világosan kiderül, hogy a gonosz megszégyenül. De mielőtt még odalapoznánk, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy van, amikor ez a megszégyenülése a gonosznak nem jár együtt az én megszabadulásommal. Van, amikor tényleg megszabadulok, És ez a másiknak megszégyenülés, de van, hogy nem szabadulok meg, valamit ki kell inni, valami keserűséget el kell fogyasztani. De erkölcsileg mindenképpen győzök. Lehet, hogy azból az élethelyzetből nem kerülök ki megszabadulva, azon végig kell menni, és csak erkölcsileg győzök, de van olyan, amikor meg is szabadít az Isten abból az élethelyzetből. Mind a kettőre kerestem bibliai példát, ahol valóságosan megszabadulok, és ez a megszégyenülése a gonosznak, de van, ahol csak erkölcsileg győzök, be kell lássa, hogy nincs igaza, de az a nehéz élethelyzeten végig kell menni, és az Isten nem szabadít ki abból a helyzetből, csak erőt ad hozzá. Két ilyen élethelyzetre szeretném a figyelmeteket felhívni. Az első az az élethelyzet, ahol az Isten ki tudja emelni az övéit a nehézségek közül, és ez hoz megszégyenülést az ellenségre. Ez Nehémiás könyve, egy picit van csak előrébb, ugye Jób, Eszter, és előtte van Nehémiás könyve, 6. fejezet, 14. 15. verse, illetve 15. és 16. verse. Tehát Nehémiás 6, 15, 16. Most ott vagyunk ugye a babiloni fogság után, amikor építik a falat. És közben mindent megtesz az ellenség, hogy ez a falépítés ne sikerüljön. Tehát Nehémiás 6, 15, 16. Így szól. Elvégeztetett pedig a kőfal Elul hónap 25. napján 52 nap alatt. És lőn, hogy midőn meghallották minden mi ellenségeink, megfélemlettek minden népek, akik körülöttünk voltak, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerték, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe e munka. És igen összeestek a saját szemeikben, és megismerték, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe e munka. Van ilyen, amikor a Jóisten azzal dicsőíti meg a nevét, hogy egy nehéz helyzetből kiemel bennünket, és az ellenség, az ellenfél igen összeesik a saját szemeiben, és megismeri, hogy az Istentől lett ez a szabadítás. De van ennek egy olyan oldala is, ami szintén 6. fejezet, 15. vers, de nem Nehémiás könyve, milyen érdekes, hanem az apostolok cselekedetei. István diakónus kapcsán. Ha még van egy kis erőtök odalapozni, apostolok cselekedetei, 6. fejezete, 15. verse hangzik így. Ugye oda citálják István diakónust a nagy tanács elé, és a nagy tanács az ő vallási felsőbségükből, gőgükből viszonyulnak hozzá, hogy na, mindaz, amivel téged itt vádolnak hamisan, az igaz-e? És nézzétek meg, hogy a Jóisten hogyan dicsőíti meg Istvánt, azt az Istvánt, akit nem sokára megköveznek, és meg fog halni. Az Isten nem menti ki ebből az élethelyzetből, de erkölcsi diadalt arat, és szemeiket rávetvén a tanácsban ülők mindnyájan. Olyannak látták az ő arcát, mint egy angyalnak orcáját. Az Isten nem hagyta őket bizonyság nélkül. Meg kellett szégyenülniük. Én ítélkezek feletted, de te úgy nézel ki, mint egy angyal. Gondoljátok meg, micsoda helyzet volt ez. A Szentlélek hogyan feddőzött ezekkel a kemény szívű, durva, elvetemült emberekkel. Te ítélkezel? Te fogadtál hamis tanukat föl ellene? Nézd meg, olyan ő, mint az angyal, mint az angyalnak orcája. Azért választottam ezt a két idézetet, mert nem, ahogy említettem nektek, nem mindig szabadulunk meg egy élethelyzetből, hanem végig kell menni bizonyos dolgokon. De az ellenfél, ha kell a gonosz, megszégyenül. Mindenképpen megszégyenül. Akár így, akár úgy. Kedves testvérek, most, hogy így átlapoztuk a Zsoltárt, ezt a rövid kis Zsoltárt, remélem bizonyság lehetett számotokra arra, hogy ha mélreásunk, ha leásunk, és persze nem lépjük túl az adott ige szakasznak a kereteit, akkor kincseket találunk benne. Én is így éltem meg, én is ezt tapasztaltam, mert ahogy így átgondoltam, hogy tényleg ez egy olyan kis szürke zsoltár. Sok hasonló zsoltár van az igékben, amely hasonló gondolatokat pendít meg, de mi az, ami csak ebben van meg, vagy legalábbis olyan oldala, ami számomra ebből kivehető, hiszen azért van benne, minden ige azért van benne, hogy éljek vele. És úgyha átgondoljuk, azért olyan tanulságos volt ez számomra, hogy tényleg sokszor valahogy ki akarjuk vágni magunkat egy élethelyzetből, de ne tegyük, hogy meghallgatható legyen az imádságunk. Ne akárhogy próbáljuk magunkat kivágni, ne akárhogy küzdjünk a gonosszal szemben, hanem várjunk az Isten szabadítását, hogy megmutatja, hogyan tud bennünket megszabadítani, vagy valóságosan, ahogy az előbb beszéltünk róla, vagy csak erkölcsileg. Szóval számomra ezek voltak benne a tanúságos dolgok, hogy nem mindig fizikailag is segít meg, hanem valamin végig kell menni. És aztán nagy tanúság volt még a számomra, mint egy ismétlésképpen, egy picit visszaidézve ezt, hogy a magunkra hagyottak tudunk lenni. Hogy mintha az Isten is elhagyna bennünket. De ha ennek nincs igazi oka, akkor ez visszaszerezhető, ahogy mondtátok, az Isten ígéreteibe bizakodva, és az emberekkel való bűnünk rendezése kapcsán, ahol nagyon sokszor elcsúszunk. És egy utolsó gondolat csak, ideírtam magamnak nagy piros betűkkel, mint egy végszóként, hogy miért is szükséges ez az önvizsgálat, és miért is szükséges rendezni önvizsgálattal, egy ilyen önmotozással a kapcsolatot, mert emlékeztek rá, hogy jön majd egy olyan időszak, amikor az Isten népe egészében ezen megy át, hogy az Isten elhagyott engem. Emlékeztek erre, hogy mikor jön ez az időszak, amikor nem egyesével, hogy én meg te úgy érzek ekkor meg akkor, hanem az Isten egésze úgy fogja érezni, hogy elhagyott az Isten. Emlékeztek, hogy mikor fog ez eljönni? Így van, és ez a Jákob éjszakája. Ugye minden? Hát nem bocsájtott meg az Isten. Azt érzi majd az Isten nép, hogy én még szentes vagyok az Isten előtt. Jön Krisztus vissza, és Sátán idézi, te ilyen vagy, te olyan vagy. Hát emlékszel rá, hogy milyen voltál? Emlékszel rá? És akkor az Isten népe kétségbe esik. Ez a Jákob éjszakája. És azt írja Ellen White, hogyha akkor olyan bűn jutna az eszünkbe, amit nem rendeztünk, akkor elszakadnánk végleg az Istentől. De megerősödik az Isten népe, mert ahogy átgondolja, ahogy önvizsgálatot tart, de hát én mindennel szembefordultam. Én mindent elrendeztem. És ezáltal az Isten ki tudja emelni a népét ebből a végső kétségbeesésből. Most van az ideje ennek, hogy akkor majd ezt mondhassuk, hogy tiszták vagyunk. Hiába jön a vádoló, letudom magamról ezt küzdelemmel, Jákob éjszakája, küzdelemmel, de letudom rázni magamról. Ezt az önvizsgálatot ne spóroljuk meg, ezt a bűnrendezést ne spóroljuk meg, Istennel és emberrel tegyük meg, hogy majd ott is meg tudjon minket szabadítani az Isten a Jákob éjszakáján. Köszönöm a figyelmeteket, és a Jóisten adjon el sok erőt. Amen. Édesatyánk, hálásan köszönjük neked az ígét, amelyet számunkra adtál. Nagyon köszönjük neked, hogy élni lehet vele, mint kenyérrel, mint mannával, amely táplál bennünket, és amely erősít minket a hétköznapok viharaiban, és amellyel el lehet némítani Sátán minden vádolását. Könyörgünk, Istenünk, segíts, hogy minden nap kutassuk a te beszédedet. Segíts, hogy ne resteljünk mélyre ásni. Ne resteljünk erőt fektetni abba, hogy vajon mit rejtettél el a mi számunkra a te soraidban, és milyen gondolatokra van szükség nekünk ahhoz, hogy megálljunk e küzdelemben. Nagyon köszönjük neked, Istenünk, Dávidnak is a példáját, hogy vajon ebben az élethelyzetben te hogyan nyújtottál számára menekedést. Köszönjük, hogy felhívtad a figyelmet az önvizsgálatra. Felhívtad a figyelmet az áldásra és a nem átokra, hogy az a lelkület legyen bennünk, amely te benned is van, hogy te meghallgathass és kiszabadíthass bennünket a gonosz örvényéből. Adorunk, hogy reménykedjünk a te szabadításodban, reménykedjünk abban, hogy megdicsőíted a te nevedet a mi életünkben, és add, hogy ne ijedjünk meg akkor sem, hogyha ez az erőnk végső megfeszítésével jár. Te adsz erőt mindahhoz, amelyhez kell, hogy erőnk legyen, és megszabadítod a mi lelkünket a gonosz martalékából, hogy igazán neved dicsőségére éljünk. Urunk, köszönjük ezt a kegyelmet, ezt az irgalmat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket mindenestől fogva. Jézus nevében. Amen.